Kedves rádióhallgató! Az Úr Jézus Krisztus a hozzá intézett kérdésre kijelentette, hogy Mózes a szívük keménysége miatt engedte meg, hogy a férfiak elbocsássák feleségüket. De az kezdettől fogva nem így volt. Aztán Jézus leszögezte azt, hogy a válás milyen ok miatt lehetséges. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Máté evangéliuma 19. rész, 9. vers. Nagyon érdekes, hogy a tanítványok miként álltak elő egy kérdéssel, e kijelentést hallgatva. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Máté evangéliuma 19. rész, 10. vers. Más szóval, ha ez igazán ennyire szigorú, ha csupán egy és csak egyetlen ok van a válásra, akkor jobb lenne, ha egyáltalán nem is kötnénk házasságot. Aztán az Úr Jézus megmagyarázta azt a szabadságot, amellyel rendelkezünk. Ő azonban így válaszolt. Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenné, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná, a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Máté evangéliuma 19. részének 11. és 12. verse. Nem szükséges, hogy mindenki házasságban éljen. Vannak bizonyos férfiak és nők, akiknek nem kell házasságot kötniük. Egyáltalán nem bűn, ha valaki magányosan éli az életét. Egyeseknek egyszerűen nem szükséges a házasság. Születésüktől fogva képtelenek a nemzésre. Másokat emberek tettek nemzésre képtelenekké, mint amilyen Dániel volt Nebukadnezár királyi udvarában. Rájuk kényszerítették, és ezáltal tették még engedelmesebbé a foglyokat a király iránt, és ez képessé tette őket arra is, hogy még több időt töltsenek tanulmányaikkal. Aztán vannak nemzésre képtelenek, akik ezt az Isten országáért vállalják. Vannak emberek, akik nemzésre képtelenné teszik magukat azért, hogy Krisztus ügyét és az egyház ügyét szolgálják. Csodálatos, ha valamelyik férfi vagy nő úgy érzi, hogy ezt kell tennie, és mire képes ennek érdekében. Számos prédikátort ismertem, aki sohasem házasodott meg. Azt hittem, hogy én is így indulok majd a lelkipásztori szolgálatba, és elhatároztam, hogy egész életemben aglegény maradok. De hamarosan megtudtam, hogy nem maradhatok aglegény. Ezen a területen Isten nagy szabadsággal ajándékozott meg bennünket. De fontos megjegyeznünk a következőt. Krisztus mondta, hogyha úgy döntesz, hogy házasságot kötsz, akkor az egy életre szóló elkötelezettség. A válásra az egyetlen ok csak az lehet, ha a társad hűtlenné és paráznává válik. Az ősegyház idejében a paráznaság kérdése vetődött fel a korintusi gyülekezetben. Különböző vallási háttérből érkezett emberek voltak a gyülekezetben, és voltak olyan házaspárok is, akik akkor kerültek össze, amikor még pogányok voltak, aztán az egyik házastárs keresztyénnyé vált. Milyen legyen a kapcsolatuk azután, hogy az egyikük megtért? Pál apostol ebben az új helyzetben a következő tanácsot adta. a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. Első Korintusi levél 7. részének 10. és 11. verse. Ha akkor kötöttek házasságot, amikor még pogányok voltak, és később egyikük megtért a kereszténységhez, a kereszténynek nem kellett kilépnie a házasságból. Ha a hívő eltávozik, akkor maradjon házasság nélkül, vagy pedig ismét béküljenek meg egymással. Aztán így folytatja Pál. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs szolgaság alá vetve a hívő férj, vagy a hívő feleség az ilyen esetekben, mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Első Korintusi levél 7. rész 12. verstől a 15. versig. Jól lehet, Jézus kijelentette, hogy a paráznaság az egyetlen oka a válásnak, a pogány házastárs esetleg ott akarja hagyni hívő házastársát. Miután valamelyik fél hívővé lesz, a pogány fél esetleg ezt mondja, nem szeretem ezt az együttlétet. Mostantól fogva egészen más minden, ahhoz képest, aki voltál, amikor elvettelek. Kilépek ebből a házasságból. Ilyen esetben Pál tanácsa az volt, hogy a hitetlen fél hadd távozzék. Ha a hitetlen távozik, és újból házasságot köt, vagy nem, akkor ebben a helyzetben feltételezem, hogy ez azt jelenti, hogy a hívő férj vagy feleség szabadon újból házasságot köthet valakivel. Amikor Pál ezt mondja, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj, vagy a hívő feleség az ilyen esetekben, akkor ez azt jelenti, hogy a szolgaság a házassági fogadalom. Ha Pál ezt mondja, mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk, akkor véleményem szerint ez azt jelenti, hogy Isten nem kéri sem a férfit, sem a nőt arra, hogy pokolban éljenek odahaza. Ha rájönnek, hogy nem tudnak egymással boldogulni, és nem akarnak többé veszekedni, mint a macskák és a kutyák teszik, azt hiszem, jobb, ha elkülönülnek. Számos alkalommal tanácsot kértek tőlem házaspárok ilyen esetekben, de sohasem mondtam nekik, hogy a válás után újból megházasodhatnak. Problémájuk nem a válás, hanem a házasság. Először is nem kellett volna összeházasodniuk. Isten békességre hívott el minket, ezért az otthon nem lehet ökölvívó aréna. Az nem a veszekedés, hanem a szeretet helye. A szeretettel teljes otthont Isten ideális helyé akarja tenni az embernek. Kezdettől fogva Isten nem tervezte a válást, hanem az ember bűne miatt engedte meg. Talán így szólsz. Igen, a válás bűn. Bizonyára az. De bűn a gyilkosság is. Viszont a gyilkos üdvözülhet. Valójában az egyik haldokló lator a kereszten Jézus mellett megtért és üdvözült. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor minden bűnért meghalt. A kereszten levő lator rablógyilkos volt, de mivel hitt az Úr Jézus Krisztusban, ezért vére által megváltásban részesült. Még a rabló is üdvözülhet, ezért az elvált személy is üdvözülhet. Ne tegyük tehát a vállást egy külön kategóriába. Ha egy megtéretlen ember rabol, és azután megtér, és üdvösséget nyer azáltal, hogy Jézus Krisztushoz jön, akkor Krisztus megbocsátja neki a rablásait. Az ilyen embernek megengedjük, hogy házasságot kössön. Ugyanezt tennénk a gyilkossal is. Akkor legyünk igazságosak a válással kapcsolatosan is. Vannak olyanok, akik megtérésük előtt váltak el. Amikor az Úr Jézus Krisztushoz jönnek, akkor megbocsátja nekik ezt a bűnüket. Azt hiszem, az ilyen személy szabadon házasságot köthet ismét, és úgy érzem, hogy ez kivehető a Szentírásból. Most még egy kiegészítést alkalmazok a házasságról és a válásról szóló szakas esetében, mert szeretném egy kissé más szempontból is megvizsgálni, ideértve azt az üzenetet, amelyet úgy címeztem, hogy a legjobb szeretet. Napjainkban megszállottá váltak az emberek a szex miatt, ami valóban félelmetes és teljes mértékben riadalmat okoz. Csak tekintsd át a mai irodalmat, és azonnal rájössz erre. Egy híres brit újság bizonyos idővel ezelőtt ezt a nyilatkozatot tette közzé. A népszerű erkölcsiség most már sivataggá vált, tele van az összetört meggyőződések törmelékeivel. Aztán az egyik állam legfelső bíróságának a tagja ezt mondta. Napjainkban nagyon sok egyetemen elterjedt a szexuális perverzitás a diákok között, ami egyre veszélyesebb és gonoszabb méreteket ölt. Billy Graham Döntés című lapjának egyik vezércikkében, azt hiszem még 1964-ben az egyházról és az erkölcsi krízisről ezeket írta. Tehát fiataljaink rohannak lefelé az úton a pokol felé abban a légkörben, amibe bármelyik önmagát tisztelő állat belebetegedne, és senki sem gondolja, hogy a helyzet olyan szörnyű, mint amilyennek látszik. Ez egy félelmetes nyilatkozat. Egy kiváló keresztény író megjegyezte. De hol vannak azok a kényszerítő külső kiáltások, hogy összhangba kerüljenek a lélek belső hangjával, amely valamikor sötéten morog, máskor vidáman felkiált, nincs minden rendben, és a tántorgó lábak a harag útján, az ítélet ösvényén haladnak. Aztán így folytatja. A válasz nem az, hogy még több törvényt kell gyártanunk. Egyedül Isten lelke által lehetünk újjá. Részesülhetünk az újjászületésben, és találhatunk megoldást lelkünk számára. Amikor feltámad bennünk az isteni szomjúság, a nagyobb tisztaság iránt, mind az egyéni, mind a társadalmi élet szintjén. Egy ilyen lelki vágyakozás és megtisztulás nélkül az ember saját bűne romlottságának súlya alatt süllyed el. Ezek az idézetek visszanyúlnak körülbelül 1965-be. Ezen kívül más hangok is riadóztatják az emberiséget. De vannak szószólói annak az erotikus kultusznak is, amely hamisan azt állítja, hogy a szexre helyezett hangsúly a jelzése egy új, széles látókörű és megvilágosodott korszaknak. Tény azonban, hogy semmi sincs új a nap alatt. Ez egyáltalán nem a bőséges életformába való átlépés jele. Ellenkezőleg, ez jellemzett minden romlott és pusztuló társadalmat, Egyiptomot, Babilont, Görögországot és Rómát, hogy csak néhányat említsünk. A szex szimbólum jelzi sok nagy és nemes nép hanyatlását és bukását. Ez az elhomályosuló nemzet halálhörgése. A francia forradalom jelezte Franciaország dicsőségének hanyatlását, és akkor egy prostituáltat helyeztek az oltár helyébe, hogy őt imádják. Azt a hamis vádat hangoztatják, hogy a Biblia és az egyház elfojtotta a szexet, ami végül tabuvá lett, és csak suttogva és titokban lehet róla beszélni. A kudarcos házasságokat és a válások arányának növekedését oda vezetik vissza, hogy a fiatalokat nagyfokú tudatlanságra károsztatták. Ezt mondják, ha többet tudtak volna erről az érdekes témáról, akkor sikeresek lettek volna a házasságban. Igaz, hogy az ősi puritánok zöldfülűek voltak, de valószínűleg kevésbé szélsőségesek. Bizonyára egyet értenék ezzel, és nem kívánnék visszamenni abba az időszakba. De az a tragédia, hogy ez a mai nemzedék nem talált semmilyen megoldást. Végeredményben a Biblia nem tart egyik tömeggel sem. Nem gondolom, hogy a puritánok a Biblia alapján vélekedtek így erről a kérdésről. Ki gondolt először a szexre? A Hollywoodban levők azt hiszik, hogy ez tőlük eredt. Pedig Isten kezdeményezte mindezt, és ő akarta ezt szent alapra helyezni. A modern tömeg szintén igyekszik hangoztatni, hogy az emberek nem szeretik az ellenőrzést, ezért szabadon meg kell engedni, hogy azt nyomtassanak ki, amit akarnak. Éppen ez a szabadosság juttatta a fiatalabb nemzedéket a topzódás erkölcsi pocsolyájába, a szennyes könyvekkel és a pornográf irodalommal. Azt a benyomást keltik, hogy az embernek ezzel az erkölcstelen és sikamlós propagandával kell magát teletömnie, hogy okos, tisztánlátó és értelmes legyen. Ennek a csoportnak a Bibliája a Playboy magazin. Ezek a szennyes álmodozók elárasztották a piacot és a tantermeket ezzel a szeméttel és romlottsággal úgy annyira, hogy a mai apák így szólnak. Nem az a kérdés, hogy mennyit mondhatok el a fiamnak, hanem az, hogy mennyit nem ismerek, amit ő már ismer. Mindezek ellenére hangsúlyozzák a szexet, és a válási bíróságokon szinte monoton ismétléssel zakatolnak a modern házasságok tragédiái egyre növekvő arányban. A testi élet ismerete szerepet játszhat a boldog házasságra való fölkészülésben, de ez önmagában véve nem teremt boldog otthont, és eltorzult, és abnormális hangsúlyt helyez arra, ami nem oda tartozik. Ahogy Dan Bennett mondta, az a mai világ baja, hogy az emberek összekeverik a szexet a szeretettel, a pénzt az ésszel, és a tranzisztoros rádiót a civilizációval. Éppen ez ennek a kornak a problémája. Isten igéje a szex témáját bátran, nyíltan és közvetlenül kezeli. Nem tekinti szennyes témának, és nem tabu, nem elméleti kérdés, hanem nyílt és teológiai téma. A Biblia mindig szókimondó és magasztos és fennkölt nyelven szól róla. Ez az oka annak, hogy olyan sok időt fordítunk Malakiás könyvére. Isten lefekteti ezek előtt az emberek előtt annak indoklását, amiért fogságba jutottak, és amiért szétszóródtak a világban. Azt hiszem, itt az ideje, hogy Isten szavát meghallják. Úgy érzem, hogy a szószékeken nem mondták el azt, amit Istennek a témáról el kell mondania, pedig azt megfelelő szinten kell tartanunk. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy az élet minden területén eligazít szent igéd. add szent lelked bölcsességét, hogy mindig rád hallgassak, és így elkerüljem azokat a veszélyeket, amikbe a világ csábítása bele akar dönteni. Hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztus érdeme által. Ámen.